Az alternatív színházi társulatoknak nincs sem hagyománya, sem különösebb állami vagy önkormányzati támogatottsága Romániában. Várostól és közönségtől függ, hogy mekkora népszerűségre sikerült szert tenniük. Elfogadják és befogadják-e őket az emberek? Marosvásárhelyen a 3G színház csapata most indult hódító útjára, egy-egy magyar és román nyelvű előadással. Székely Csaba Öröm és Boldogság című drámája olyan kezdés volt a 3G színház részéről, amely a terepet is felméri bizonyos szempontból, hisz olyan kisebbségről szól, amelyet a társadalom a legszívesebben kivetne magából. A melegekről, az előítéletekről velük szemben, az akadályokról, amelyek elébük gördülnek abban a pillanatban, hogy kiderül szexuális hovatartozásuk. A 3G színház csapata egyébként olyan előadások színrevitelét tervezi, amelyek a társadalom kényes kérdéseiről szólnak. Olyan problémákat elemeznek, amelyek közvetlenül érintik az embereket. Az Öröm és Boldogság című produkció jól dobbantott. Két előadás volt eddig teltházzal. A harmadik pedig október 30-án lesz hétfőn, de a jegyek már két héttel ezelőtt elfogytak. Az Öröm és Boldogság szerzője Székely Csaba, rendező Andi Gergé, szereplők Badics Petra, Benedek Botond Farkas, Fodor Piroska, Kovács Károly, Nagy István, Orbán Levente és Szász Réka. A próba folyamat, az előadás létrejötte azonban nem különül el ennyire, hanem csapatmunka eredménye. A rendező, a szerző és a színészek közös munkája, majd megjelenik a közönség, és természetesen hozzáadja maga szeletét az előadáshoz. A játék aránylag kis térben zajlik, a nézők minden rezzenését megfigyelhetik a szereplőknek, a reflektorfénynek köszönhetően, akár csak egy képernyőn, szemünk előtt zajlik minden. A szószoros értelmében, hisz a színészek nem a színfalak mögött húzódnak meg a jelenetek között, hanem a játéktérben maradnak. Székely Csaba drámája olyan embereket mutat be, akik homoszexualitásuk miatt hátrányos helyzetbe kerülnek. Megszólja, elítéli őket a társadalom, elzárkózik tőlük. A közösség áldozatai és önmaguké is. Groteszk helyzetek, emberi méltóságot tipró szituációk, kiszolgáltatottság. Ezekre épülnek az előadás jelenetei, apró és finom célzásokkal, esztétikával. A szereplők mindegyike szót kap, monológia egy-egy helyzet elemzése. A történet felfut, bonyodalomba csapát, lövöldözésbe, majd ott a végkifejlet, amikor kiki levonhatja maga számára a legmegfelelőbb következtetést. Andi Gergé rendezővel beszélgetünk a produkció kihívásairól, rendezési elvekről és természetesen a darab hatásáról a nézőkre.
Cea mai mare provocare, cum am discutat și cu Ciaba, să nu ne plece publicul în mijlocul spectacolului. Cum putem să vorbim despre lucrurile astea? Cum putem să vorbim despre o temă tabu a societății?
A legnagyobb kihívás az volt, ahogy Csabával is beszéltük, hogy a közönség ne hagyja el a termet az előadás közepén. Hogyan beszélhetünk ezekről a dolgokról, tabu témákról, a melegekről, anélkül, hogy ellenérzéseket keltenénk? Ugyanakkor úgy tudjuk elmondani a dolgokat, ahogy szeretnénk. Úgy mutassuk be ezeket az embereket, amilyenek. És kicsit harcoljunk is az ügyükért, mert véleményünk szerint az ellenérzések hamisak. Én azon az állásponton vagyok homoszexualitás és heteroszexualitás kapcsán, mint a Dinamo a Steaua-val, vagy a Manchester a Liverpool ellentéttel. Nekem a Liverpool tetszik, és nem értem azt, akinek a Manchester. De megértem, hogy tetszik neki, tehát elfogadom, mert az ízlések különbözőek. A homoszexualitás nem választás kérdése, nem betegség, nem természetellenes dolog. Egyszerűen csak biológiai dologról van szó. Körülbelül így néznek ki a dolgok, és azon gondolkodtunk, hogy csinálhatjuk meg az előadást úgy, hogy az emberek ne menjenek el. Mert vannak olyanok, akik, ha a melegekről hallanak, egyből elutasítóak lesznek. A párbeszédet is elvetik, természetellenesnek tartják, és kimennek.
De vajon milyen mértékben tabu még a másság? Hogyan viszonyulunk hozzá itt Erdélyben, Romániában? Hol érzed te a határokat?
Az ember, amit nem ért, azt elutasít. Főképpen egy konzervatív társadalomban, mint amilyen az itteni magyar is, amely mintha elutasítaná belépését a 21. századba. Két elkülönülő európai civilizációról beszélünk. A nyugat sokkal könnyebben elfogadja ezeket a dolgokat, mert ők már a 70-es, 80-as években is szembesültek ezekkel a problémákkal, míg mi abban az időben még a kőkorszakban éltünk. A váltás nálunk hirtelen történt, és éppen ezért nagyon nehéz új dolgokat beiktatni a társadalomba, mert ezek nálunk avantgárdnak számítanak. Mi az, hogy meleg? Persze, melegek. Mi a baj velük? Hollandiában az utcán látsz férfiakat kézenfogva, és senki nem néz rájuk furcsán. De nálunk vannak még gondok, és ebben az egyház sem igazán segít. A társadalom most elkezdett mozgolódni, megjelent ez a referendum is a családkérdéskörben, amelynek szerintem semmi értelme nincs, mert eddig is voltak melegek. Hirtelen előásták ezt a témát, amit hamisnak érzek, és tulajdonképpen a társadalom igazi gondjairól tereli el a figyelmet, arról, hogy mindenki elhagyja az országot, és gazdaságilag padlón vagyunk. És akkor politikusaink ebbe ölik a pénzt, hogy ezeket a dolgokat szítsák. Így jutottunk ide, hogy a melegekről beszélünk mi is, noha nem erről kéne.
És nem hagyták el a termet, sőt, fel is szólítottátok a nézőket, hogy emelje fel a kezét, aki meleg.
A közönség teljesen meglepően viselkedett. Én bíztam benne, hogy nem mennek el, mert úgy építettük fel az előadást, hogy ne legyenek benne nagyon szókimondó, durva dolgok. Fokozatosan vezetjük be őket. Nincsenek érintések, csókolózás azonos neműek között, tehát az előadás visszafogott. Csupán művészileg utalunk bizonyos dolgokra, zenével, tánccal. Ami számomra meglepő volt, hogy az emberek nagyon jól érezték magukat, biztonságban. És arra a kérdésre, amit az egyik színész feltesz egy adott pillanatban, hogy hány meleg van a teremben, 9 emelték fel a kezüket, ami nagy dolog. A következő kérdés az volt, hogy hányan füllentenek. Ott egy ember emelte fel lassan a kezét, és számomra az volt a legnagyobb elégtétel, hogy ezek a kisebbségben élők, akik ráadásul még a székely kisebbségnek is tagjai, felemelték a kezüket, kiálltak identitásuk mellett, mert biztonságban érezték magukat nálunk. Ezért érzem én azt, hogy értékes előadásról van szó, és szükség van hasonló produkciókra.
A színészek hozzáállása milyen volt? Függetlenül attól, hogy van-e közöttük meleg, vagy hogyan viszonyulnak a melegekhez?
Az egyik színész meleg. Voltak, akiknek semmi gondjuk nem volt ezzel. Voltak, akik visszafogottabban viszonyultak, tisztázatlan érzésekkel, de mire a próbák végére értünk, teljes mértékben megváltoztak. Sokat beszélgettünk, és a színészek is mondták, hogy nagyon jó, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, mert nekik is voltak előítéleteik. Manipulálta őket az egyház, a televízió. Mert ezidáig a melegek nem szólalhattak fel, nem kapták kézhez a mikrofont. Az előadás így kezdődik, hogy tessék, itt a mikrofon, beszéljetek. Mert az embereknek nincsenek információik, vagy ha vannak, akkor ezek nagyon ellentétesek. Az érintett kisebbségtől eredő megerősítések hiányában saját képet alakítasz ki, ami nem biztos, hogy mindig is jó. Mi reméljük, hogy az előadások révén, amiket csinálunk, művészi eszközeink által egyszerűen és érthetően tudunk beszélni társadalmi problémákról. Szociális terápia kortárs színházban. Ez a tervünk. Dolgozzunk fel társadalmi traumákat, vitatott, ellentmondásos dolgokat. Beszéljünk olyasmiről, ami megosztja a társadalmat. Vannak keresztények, ateisták, vannak bozgorok és vallahok, vannak a homokosok és a családcentrikusok, és így tovább. Meg kell néznünk, hogy hol is helyezkedünk el, mert nem lehet mindenkit kiűzni az országból, akit nem értünk meg. Az embereket tájékoztatni kell. Mi nem moralizálunk az előadásokban, nem mutogatunk újjal, nem veszekszünk, hanem egyszerűen tükröt állítunk az emberek elé. Figyeljetek, ezek normális emberek, nézzétek és hallgassátok meg őket. Nem kell most válaszolni, haza lehet menni és elgondolkodni, hogy nem tévedtünk-e valahol. Már voltak visszajelzéseink, hogy jó, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, mert eloszlanak az előítéletek. A színház célja feltelteni az érdeklődést, megmutatni az érem másik oldalát is.
Miután elolvastad a szöveget, mennyi időre volt szükséged ahhoz, hogy ülepedjen, hogy ráérezzél, hogyan kell ezt színpadra vinni?
Szeptember elején kaptam meg a szöveget, és rögtön utána el is kezdtük a próbákat. Miután lefordítottam, 2 napon volt arra, hogy barátkozzam vele. Mi csapatban dolgozunk Székely Csabával, szerencsére. És én már is tudom, hogy mi lesz a jövő évi előadás témája, hogyan rétegződik, stb. Már előtte beszélgettünk. Tudtam, hány szereplő lesz, a történeteket Csaba személyre szabottan írta meg, tehát tudtuk, hogy ki fog játszani. Nagyjából tudtam, milyen lesz a szöveg, de amikor elolvastam, abban is biztos voltam, hogy ezt nem lehet realista módon megcsinálni. Valami más színházi esztétikát kell kipróbálnom. Kicsit nehéz volt meggyőzni a színészeket, hogy ezt a játékmódot folytassuk, mert egy részük a klasszicista, realista színház csináláshoz van szokva. Nehéz volt meggyőznöm őket, mert ha a realizmus útján indultunk volna el, akkor patetikus, semmit mondó előadás született volna. Szerencsém volt, hogy a színészek azonosulni tudtak végül mindazzal, amit kértem. Bejöttek a különböző eszközök, a zene, a tánc, az opera jelenet is megszületett.
Voltak kételjeid, hogy ez a diszkrét esztétikai vonal hogyan fog majd érvényesülni? Hol kellett még kicsit hozzátenni, vagy elvenni?
Én mindig szabad kezet adok a színészeknek. Mindenki tudja, ha valami baja van, akkor el kell mondania. Nem megyünk haza elégedetlenül, és senkinek nincs joga megharagudni az észrevételekért. Mert a büszkeség tönkreteszi a művészetet. Csapatban dolgozunk, az ötleteket elemezzük, persze a végleges döntés az enyém. Például az opera jelenet a színészek ötlete volt. 2 napra elutaztam, és házi feladatként adtam ki, hogy gondolkozzanak el egy jeleneten. 4 ember találkozik egy lakásban, veszekedés, verekedés tör ki. Egymásnak esnek, egy pisztoly is előkerül, lövések dördülnek. Ezen a kis területen nem csinálhatunk ebből hatalmas, látványos jelenetet. És akkor találtuk ki, hogy ha már van egy narrátor, akkor a színészek csináljanak mást, ne verekedjenek. Én elutaztam, és a csapat 2 meglepetéssel is várt. Az énekléses pedig megtetszett, és erre építettük.
És am zis, opa, asta cu cântatul mi-a plăcut. Pe asta pot să construiesc. Și așa am început să lucrăm la scena de operă. Am construit momentele cu bătaie de inimă, cu trasul pistolului și toate momentele din scena respectivă. Asta le-am zis actorilor, aș vrea ca toți să fiți în scenă, deși aveam 2 cabine, puteam să îi bag în cabine să nu se vadă, dar mie îmi place și cam în toate spectacolele mele actorii sunt în scenă tot timpul.
Azt mondtam a színészeknek, hogy szeretném, ha mindannyian ott lennének a színpadon, noha volt 2 öltöző, ahova akár be is mehettek volna. Az én rendezéseim egyik jellemzője, hogy a színészek állandóan a színpadon vannak, mert azon a véleményen vagyok, hogy a színészek, ha van dolga a színpadon, ha nincs, legyen ott mindvégig, mert csak így érezheti az előadás energiáját. Ha kilép a játéktérből és kimegy, ott már civillé változik, és nagyon nehezen hangolódik ismét a szerepére, főleg, hogy rövid kis jelenetekről van szó. Ezt a dolgot mi felvállaljuk, az apró baleseteket is, ha éppen adódnak. Ha a szőnyeg összegyűrődik, akkor a színész odamegy és megigazítja. Indokolt, senki nem haragszik meg. A néző is 1 perc elteltével már érti a dolgokat. A színészek ott ülnek a játéktérben, részt vesznek mindenben, amikor kezdődik a jelenetük, felállnak és játszanak. Közben elő lehet készíteni a következő jelenetet, oda lehet tenni 2 széket, ha kell.
És a nézők is látják az átalakulást.
Így van, és színészként is úgy érzem, szebb, ha egyből benne vagy a jelenetedben.
Ők érezték, hogy ez segíti őket?
Persze, sokat beszélgettünk. Néhányan kicsit konzervatívabbak voltak, és azt mondták, hogy ilyet nem lehet csinálni. Én megnyugtattam őket, hogy dehogy nem, minden előadásomban így van, és teljesen rendben van. Kicsit nehezebb, amikor olyan színészekkel dolgozol, akik egész életükben egyfajta esztétikát követtek. Sajnos a hazai színház kicsit elmaradott ilyen szempontból. Lehetünk mi büszkék magunkra, de azért a dolgok nem éppen úgy vannak. Mert például a lengyel színház fény évekre van tőlünk, nem is beszélve más országokról. Másfajta színházi hagyományaik is vannak természetesen. Nem csak eszmeileg, hanem hanem technikailag is. Rettenetesen el vagyunk maradva. Ami Angliában a 60-as években volt divat, az hozzánk a 2000-es évek közepére ért el. Ez 40 év lemaradást jelent. Ha megnézzük, mi történik a német színjátszásban, a lélegzetünk eláll. Ilyet nálunk nem látni. A független színházakban esetleg, mert azok inkább kötődnek mindahhoz, ami nyugaton történik. Függetlenek és sokkal bátrabbak. A független színháznak meg kell találni azt az űrt a társadalomban, ahol neki helye lehet. Mert a kőszínház sokkal tágabb teret foglal el, de a lehetőségei is másak. A független társulatoknak mással kell kitűnniük, és mással kell azonosulniuk. Lendíteniük kell a dolgokon, és másfajta színházi kifejezésmódot kell előtérbe helyezniük, népszerűsíteniük. A 74-es színház például 2003 óta létezik itt, és pár éve a nyelvezettel voltak gondjaik, amit használtak. Ugyanis sokan kifogásolták, hogy mennyit káromkodnak az előadásban. Miku Mihok rendező azt magyarázta, hogy ha mozdonyvezetőt kell játszanom, akkor nem beszélhetek úgy, mint Hegel. Mert egyetlen olyan mozdonyvezetőt sem láttam, még aki úgy beszél, mint Hegel. Ha az angol szerző minden második szava a darabban fuck, 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 akkor én nem mondhatom azt, hogy menj a francba, menj a francba. Tehát ezzel szembesült a román színjátszás 2008-ban, hogy nem szabad káromkodni a színpadon. A román színház pont olyan, mint a román foci. Csődös. Mert nagy mértékben az állam támogatja. A színházigazgatók úgy viselkednek, mint a hűbérurak. Ütnek és vágnak. És nagy részüket semmi nem érdekli, legkevésbé az előadások és a közönség. Csupán a pénz és a funkció. És persze, ez meglátszik.
Pe unii dintre ei chiar nu interesează de public, nu interesează de producții, nu interesează absolut nimic. Interesează funcția și banii. Atât. Și normal, asta se vede.
Andi Gerge rendező cseppet sem megengedő a hazai színházzal szemben, azzal, ahogyan a dolgok állnak a színházakban. Az alternatív társulatoknak a feladata lenne valamelyest követni a nyugati irányzatokat és szabadon szárnyalni. Az Öröm és Boldogság című produkcióban a színészek zöme fiatal, mégis kihívás volt számukra ez a játékmód. Az, hogy mindvégig ott vannak a színpadon, és az is, hogy olyannyira közel kerülnek a közönséghez. Benedek Botond Farkas elsőként szól bele a mikrofonba, az ő monológia indítja az előadást. Őt kérdeztük arról, hogy érzékelje a közönséget, zavarja-e a közelsége, figyelje az arcokat és a hatást, amit kivált belőlük.
Például a monológban abszolút figyelem a reakciókat, és kíváncsi is vagyok. A kíváncsiság hajt abba az irányba, hogy minél több nézővel felvegyem a szemkontaktust, ezáltal is bevonjam őket a játékba, és nagyon izgalmas az, amikor esetleg egy olyan szöveg hangzik el, vagy egy olyan mozdulat az irányukba, amitől bemozdulnak, vagy arcba, vagy testbe, vagy valami történik köztünk, és ez a közelség, ez jót tesz. Nekem színészként sokkal éberebb vagyok, a közönség pedig nem tud hátradőlni és öbetett kézzel szemlélni, hanem része ennek a térnek, ennek a történetnek. Talán azért is elég hamar, úgy láttam eddig az első két előadáson, elég hamar befogadja ezt a környezetet, és részévé válik. És ez nagyon jó, nagyon izgalmas.
Az, hogy olyan sokan felemelték a kezüket az első előadáson, az lendített rajtatok? Vagy kis önbizalmat is adott ilyen szempontból? Ma azért gondolom, voltak nektek is kétségeitek, amikor először kiálltatok.
Azt tudtuk, hogy ez egy olyan történet, egy olyan darab, ami is úgy van föltéve a színpadra, hogy kétélű lehet. Úgyhogy ilyen aknamezőnek éreztük. De ugyanúgy, ahogy mondta Andi is, és ahogy mondta Csaba is, hogy ezt a fajta lottót megnyertük. Nagyon érdekes volt ez a pillanat, amikor szemmel láthatóvá vált. Tehát azok az emberek, akik valóban homoszexuálisok, hogy felvállalták ebbe a környezetbe. Először történt olyasmi, hogy láthatóvá váltak, mert ugyan mi mikrofonon a kezünkben és az előadáson keresztül képviseljük őket, de hogy a valós civil emberek is ott voltak, ez valóban adott egy lendületet az előadásnak. Én úgy éreztem, hogy akkor robbant fel, tehát hogy akkor kezdett el szabad lenni a játék, és akkor kapott egy nagy lendületet, és a közönség is nagyon pozitívan reagált erre a történetre. Azt hiszem, hogy az egyik kulcs az, hogy humor is van benne, és a humor az mindig oldja ezeket a feszültségeket, és kell a humor ahhoz, hogy ezekről a dolgokról tudjunk beszélgetni.
Benned voltak-e hát bizonytalanságok a próba folyamat elején? Hiszen szó volt arról, hogy sokat kellett beszélgessetek, át kellett helyzeteket beszélni, hogyan viselkedjetek ti a színpadon. Még akkor is, hogyha toleráns az ember, és teljesen normálisnak tekinti azt, hogy vannak melegek is a környezetében. Éreztél-e valahol, hogy meginoksz, vagy valami hasonlót?
Nyilván, hogy éreztem ilyesmit, mert heteroszexuálisként elég nehéz ezt a kérdést megközelíteni. Nem tudtam, hogy hogyan fogjam meg ezt a figurát. És aztán elkezdtem észrevenni, hogy nem az a lényeg, hogy ő homoszexuális, hanem a törékenysége, a kiszolgáltatottság, az, hogy ő is ugyanúgy tud szeretni, ugyanúgy veszít, ugyanúgy összetörik, mint akármilyen más ember, és én inkább ebbe próbáltam felépíteni az én figurámot, Ádámot. Én úgy gondolom, hogy az, hogy homoszexuális vagy nem homoszexuális az adott figura, az enyém, a másik, az egy adott pillanatban bizonyos szempontból mellékes. Mellékes, mert hogy nem az a lényeg, hogy homoszexuális, hanem az, hogy ki ő igazából, hogy mi az ő története, hogy egy előítélet, egy mondjam rossz gondolat, vagy egy rossz mondat, ami elhangzik egy ilyen ember irányába, oda sodorhatja, hogy súlyos következménye lesz ennek az előítéletnek, ennek a rossz indulatnak, ennek a gyűlöletnek, ami mondjuk az irányukba jön egy bizonyos rétegtől, tehát a társadalomon belül egy bizonyos rétegtől. Nyilván persze, hogy voltak félelmeim benne, hogy a közönség ilyen közel van, hogy hogyan tudom ezt úgy tálalni, hogy igaz legyen. Tehát, hogy megjelenjen a szeretet, a szerelem, mert hogyha nagy színpadon vagy, ugye, akkor van egy távolság a közönség és közted, úgymond könnyebb hazudni. Itt viszont nem tudsz hazudni. Itt a közönség tőled egy pár méterre van. Van olyan eset, amikor egy méterre van. Tehát meg kell történjen, és fel kell vállalnod azt az érzést, és helyet kell adnod a figurának, hogy átvegye az irányítást, hogy te legyen a csatornája ennek a figurának. Emiatt Botond a civil Botond, de ezt félre kellett tenni valahogy, és ez egy erős harc volt mindenképpen bennem. Nem csak bennem, hanem más szereplőben is, úgy gondolom.
Harc van még, vagy leülepedett a figura, vagy még kell dolgozzá rajta? Hogy van ez nálad általában?
Én úgy gondolom, hogy úton vagyok az igazság fele. Azt gondolom, hogy mindig van lehetőség arra, hogy újítsunk, hogy felfedezzünk egy újabb árnyalatát ennek a figurának. Egyik előadáson így szólal meg, másik előadáson nem tudom, hogy miért, de másképpen fog megszólalni. A lényeg az, hogy teret adjak neki, hogy minél jobban megjelenjen, körvonalazódjon ő, és persze ezen folyamatosan kell dolgozni. Lehet, hogy a 10. előadáson kezd teljesen letisztulni, de lehet, hogy a 20. az is lehet, hogy hamarabb. Én úgy gondolom, hogy egy figura soha nincs készen. Mindig alakul valahova. És pont azt szeretem benne, hogy élő. A színházban az az izgalmas, hogy nem egyszer megcsináltam, és akkor az, hogy megvan, hanem minden előadásban változik a figura, és fejlődik valahova.
Az, hogy minden az égvilágon, minden ott történik a színpadon, ez mennyire volt stresszes számotokra, hiszen úgy igazán szusszanni sem tudsz, és egyet törölni a homlokodon, mert egyfolytában ott vagy kiszolgáltatva a néző előtt, minden egyes átváltozásodat látja.
Nagyon szerettem, őszintén. Mivel nem megyek ki a térből, és kioltódik bennem ez a figura, ezért érzem az energiáját az előadásnak, látom a kollégáimat, és akkor nem nagyon lépek ki a szerepből, tehát hogy valahol ott maradok, mindenképpen figyelem szempontjából ott maradok, érzem az energiáját a közönségnek, az egész előadásának a tempóját, a ritmusát. Azzal, hogy a rendező bent hagyott minket, megtörtént az az érzés, hogy itt a csapat együtt van, és valamit el akarunk mesélni, és egyáltalán nem éreztem fárasztónak, vagy megterhelőnek, hanem sőt, az volt a jó, hogy együtt voltunk, még akkor is, hogyha én elvileg nem voltam színpadon, hanem csak a térben voltam. Azért, mert nem léptem ki ebből a térből, ez segített abban, hogy könnyebben belépjek a következő jelenetbe, vagy az azután való jelenetbe. Tehát nem voltak ilyen szünetek, hogy kilépek, visszalépek, hanem állandóan, folyamatosan ott kellett lenni.
Egyelőre még csak két előadás volt, most lesz mindjárt a harmadik. Tartasz te egy kicsit azért a közönségtől?
Nem tartok a közönségtől. Úgy gondolom, hogy az a közönség, aki eljön a mi előadásainkra, még hogyha konzervatívabb gondolkodású is, ettől eltekintve nagy kíváncsisággal jön az előadásainkra, és azt látom, hogy nagyon sok pozitív energiával nyújtanak irányunkba, ami segít abban a dialógusban, ami megtörténik köztünk és a közönség között. Egyáltalán nem tartok a közönségtől, mert úgy gondolom, hogy az a közönség, aki eljön hozzánk, amúgy is egy színházba járó, vagy olyan közönség, amelyik szereti a színházat, szereti a provokálást, szereti azt, hogy provokálják a gondolkodását, az érzelmeit, függetlenül attól, hogy milyen korosztályú. Az az egyetlen meglepetés számomra, hogy ahhoz képest, hogy milyen kényes téma, vagy milyen pengeilen van ez a téma, ahhoz képest fiatalok is vannak, és idősek is, és középs, tehát hogy mindenféle korosztály megjelenik az előadáson, és ez jó.
Székely Csaba drámája az öröm és boldogság teljes mértékben életszagú, olyan, mint az a világ, amelyben élünk. Nyelvezete, a szófordulatok, problémái, sablonjai. Rólunk szól és nekünk. A helyzetek, a szereplők, szövegük tükrözi mindazt, amilyenek vagyunk, amilyen helyzetekkel szembesülünk nap mint nap, amilyen előítéletek törnek fel belőlünk, és amilyen kicsinyesek tudunk lenni. Ha a néző önmagával szembesül a színpadon, tükör elé állítják, az talán segíthet abban, hogy másképp is gondolkodjon és cselekedjen, levetkőzze előítéleteit. Székely Csaba úgy írta meg ezt a darabot, hogy a szereplők már a szeme előtt lebegtek. Tudta, hogy kire írja a szerepeket, de mennyire könnyítette ez meg a szöveg születését.
Ez egyszerűen technikai kérdés, vagy mesterségbeli kérdés. Színészre írni könnyebb, mint elképzelt figurára. És ha esetleg hallgatja ezt valaki olyan, aki még nem írt drámát, de szeretne, akkor elmondanám azt is, hogy olyan színészre, akit jól ismerünk, akinek a játékát jól ismerjük, olyan színészt jó elképzelni darabírása közben, hogy milyen lenne, ha ő játszana el. Mert valahogy akkor könnyebben születnek a mondatok. Ez picit furcsa ez a darab ilyen szempontból, mert például vannak benne monológok, vannak benne hosszú monológok. A monológoknál azért ez nem annyira egyszerű. Dialógusoknál könnyebb, mert az adott színészre azért írod, mert tudod, hogy ő hogyan reagálna a másikra, arra, amit a másik mond. Amikor monológot írsz, akkor viszont nem tudod annyira, hogy ő hogyan mondaná el azt a szöveget. Úgyhogy ott inkább megérzésekre kell hagyatkozni.
Mindvégig arról volt szó, hogy igen, hát ez provokatív előadás, meg hát elfogadtató is végül is, meg ugye a közönséget neveljük. Mi késztetett arra, hogy megírjad? Kinyílt a bicska a te zsebedben is, vagy ez volt a szándékod, hogy igen, most ezt írjuk meg, és egy kicsit tegyük tisztába a dolgokat?
Akkor született meg ennek a darab megírásának az ötlete, amikor egyre több melegellenes reakcióval találkoztam sajtóban, ismerősi körömben, itt-ott, csak úgy jöttek velem szembe egyre másra. És arra gondoltam, hogy az egyik oka a sok közül annak, hogy az emberek homofóbok lesznek ebben a társadalomban, az egyik oka az, hogy nagyon kevés meleggel találkoznak. Illetve hát ugye nagyon sokkal találkoznak a hétköznapokban, de nem tudják, hogy ők melegek, mert nem merik bevallani. De hogy például irodalmi művekben, színházban, olyan helyeken, olyan dolgokban, amelyeket ők fogyasztanak, reklámokban akár, nagyon kevés meleggel találkoznak, és ezért egy nagyon marginalizált probléma lesz ez számukra, tehát azt gondolják, hogy ez talán a társadalomból, mit tudom én, 20 millió emberből érint talán 10-et, vagy nem tudom, és akkor azok meghallgassanak, van nekünk elég problémánk. Az én mániám az nem csak a melegekkel kapcsolatban, hanem mindenfajta mássággal kapcsolatban, hogy leülsz velük, beszélgetsz velük, akkor az változtat a hozzáállásodon. menj el, kávézzál, sörözzél, barátkozzál azokkal az emberekkel, akiket most utálsz, vagy azt gondolod, hogy azok veszélyesek a te értékrendedre nézve, és nincs olyan, hogy ne változzon semmi benned, ha több példával találkozol. Éppen azért, mert nem egy absztrakt fogalom lesz már azon túl az a személy, hanem egy ember lesz. Tehát, hogy könnyű azt mondani, hogy utálom a melegeket, vagy utálom a zsidókat, vagy utálom a nem tudom kiket, amíg nem vagy kapcsolatban velük, és nem ismered az embert. Onnantól, hogy összebarátkoztál valakivel, aki az, onnantól már másképp tekintesz erre.
Mennyire volt neked könnyű belebújni az ő bőrükbe, hiszen az ő szemszögükből kellett ezeket a történeteket megírnod? Elegendő volt az, hogy nyitott szemmel jár, egy kis empátia, vagy azért kértél idézőjelbe tanácsot is?
Ez mai napi kérdés számomra, hogy nem tudom, mennyire látszik, hogy heteroszexuális ember írta ezt a darabot. Végül is ez mindegy. Leginkább empátia, azt hiszem. De persze azért tájékozódni is kellett. Nagyon sok meleg ismerősöm van. Egy részük tudja, hogy, vagy tudta, hogy én írok egy ilyen darabot, és beszélgettünk is, de akkor még nem tudtam a darab cselekményét, meg nem tudtam semmit róla. És akkor ezért nem kérdezhettem meg, hogy és akkor te ilyen helyzetben mit csinálnál, vagy hogyan reagálnál, tehát azért nagyrészt fantáziára kellett hagyatkozni. Viszont az előadásban szereplő történetek kiinduló pontjai azok többségében valós események. És akkor mi dramaturgia, meg a színház szabályai szerint tettük ezeket színházszerűvé. De ezek valójában valós történetek, ezeknek a magja valós. Itt keveredik a fikció és a valóság az igazi melegek története kitalált vagy sejtett történettel. A bemutató előadáson elég szép számmal képviselték a meleg közösséget itt az emberek, és elégedettek voltak. Előadás után sem mondták a kezüket felemelő emberek, hogy nem, én azért ilyet nem tennék.
Ez a provokáció része volt, hogy ezt beiktassad így a darabba?
Összetett kérdés. Tehát először is ki kell alakulnia egy olyan légkörnek előadás közben, ahol az emberek reagálnak arra, ami a színpadon történik. Ha ez összejön, akkor lesz olyan, aki felemeli a kezét. 74 ember fér be ebbe a terembe. Statisztikailag elképzelhetetlen, hogy ne legyen közöttük meleg. Tehát 74 ember között van minimum 5. Az, hogy közönséget így játékba hívni, az azért történt, hogy a közönség melegellenes része szembesüljön azzal, hogy esetleg a mellette ülő ember, akiről nem is gondolta volna, egyszer csak felemeli a kezét. Tehát ez egy érdekes, igen, provokatív játék, de jó szándékú.
Te írás közben érezted, hogy milyen határok között mozoghatsz, mit léphetsz át, mit nem léphetsz át? Hiszen nem vagy érintett ilyen szempontból, nem tudod, hogy milyen inzultusok érhetik őket nap, mint nap.
Tényleg sok mindent olvastam, amit ők írnak, vannak meleg blogok, erdélyiek is, vagy magyarországiak is, úgyhogy onnan elég jól lehet tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy ők mit élnek át nap, mint nap. Inkább olyan szempontból volt ez problémás, hogy ez annyira népszerűtlen téma, hogy ha én írok egy ilyen témáról egy előadást, akkor egész biztos, hogy én közönséget fogok veszíteni. Tehát azok, akik megszerették az én dolgaimat korábbi darabok alapján, azok közül biztosan lesz olyan, aki el fog fordulni. Úgy gondoltam, hogy ez benne van a pakliban. Tehát, hogy annyira fontosnak éreztem, hogy erről a témáról beszéljek, hogy azt gondoltam, hogy ha elérem néhány embernél azt, hogy másképp gondolkodjon a melegekről, akkor nem baj, ha a közönséget veszítek. Tehát, hogyha nagyobb jót csinálsz, mint amennyi rossz téged érhet. Az sem zavarna, ha utcán elővennének és mi szidnának, vagy Facebookon, vagy valahol. Ha van legalább egy ember, aki az előadás után magába száll, és aztán másképp gondolkodik erről a témáról.
Vagy pont fordítva, a neved lesz a garancia arra, hogy egy jó előadást nézzük meg, s hát, hogyha az segít majd.
Én minden új darabnál tulajdonképpen kísérletezek. Próbálom nem ismételni magam, mindig valamilyen más formát keresek, mint amit korábban csináltam. De a Bánya trilógia az ugyanolyan forma volt, hiszen trilógia, tehát akkor van 3 darab, ami egyforma. De amiket azóta írtam, az mindegyik különbözik. A magam számára sem garancia az, hogy én írom. Nem is beszélve a közönségről. Tehát még én sem tudom, hogy milyen lesz. Amikor elkezdek egy darabot, akkor nem tudom, hogy meg tudom őrizni az egységességét, az, hogy ha van egy jó első oldalam, akkor a többi 50 oldal is jó legyen.
Meg hogy jön egy rendező, és hogy szabdalja, vagy hogy ossza be, vagy hogy rendezi meg, hogy teszi színpadra, nem?
Hogyha húzások vannak, ha kivágnak a szövegből, az nem nagyon zavar. Ilyen esetben például, ami itt van, azt szeretem, hogyha együtt tudjuk létrehozni a színészekkel, a rendezővel és velem az előadást. Látjuk, hogy mi működik, mi nem működik, és akkor, ha kell, akkor innen húzunk, oda még hozzáírok, ott megváltoztatom a jelenetet, és ezek a dolgok, ezek jól szoktak működni.
És ez történt ez esetben is, ugye?
Igen, igen, tehát az eredeti szöveghez képest történtek módosulások. Volt olyan jelenet, amit átírtam, volt olyan monológ, ami helyett másikat írtam. Igen, ez egy közös munka eredménye, ami itt van. A másik dolog még, ami eszembe jutott azzal kapcsolatban, hogy meddig mehetek el, ugye az előző kérdés volt. Vannak a drámatörténetben, a drámairodalomban eléggé provokatív, meleg témájú előadások, amelyeket, hogyha elhoznának ide és itt mutatnák be itteni közönségnek, akkor nagyon könnyen elképzelhető, hogy visszatetszést váltanának ki, mert egy olyan szabadabban gondolkodó társadalomban születtek azok a művek, ahol már túl vannak azokon az első lépéseken, egy olyan művet sokkal könnyebben befogadnak, ami provokatívabb, viccesebb, és bemutat olyan dolgokat, amelyek abban a társadalomban már elfogadottak. Itt úgy érzem, hogy nekünk kell megtenni az első lépéseket. Lehet, hogy itt is lesznek majd olyan darabok, de hogy egyelőre még nincs egy sem. Meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek során az emberek találkozhatnak ezzel a kérdéssel. Mert hogy ugye szőnyeg alá van söpörve, valahányszor felmerül a kérdés, valahányszor téma lesz, a legtöbb reakció az, hogy erről nem kell beszélni, minek erről beszélni, sokkal nagyobb problémáink vannak. Ezek csak ugrálnak, ezek ilyenek meg olyanok. Igen, ott van például a megbélyegzés is, hogy ezek mindenképp, ezek az emberek ateisták, liberálisok, magyar ellenesek, nem tudom mi. Holott nagyon sok konzervatív keresztény meleg is van. Én például nem akartam addig elmenni, hogy olyan értelemben legyen provokatív az előadás, hogy visszatetszést keltsen az emberekben, hanem egyszerűen csak elgondolkodtatni akartam, de úgy, hogy azért ne hallgassam el azt, hogy ezek az emberek, ezek nem tudom, virágos réten áhítozva nézik egymást, hanem fizikai kontaktus is van közöttük, tehát azért ez ott van ebben az előadásban is.
Attól tartottatok, mert Andi mondta, hogy az volt a legnagyobb provokáció, hogy fölálljon valaki vagy valakik, és kimenjenek a teremből. Hogyan reagál a közönség? Megtartotok minden egyes előadás előtt?
Igen, itt mondjuk szerencsénk van ebben a térben, hogyha feláll valaki, akkor nagyon nyikorog meg, recseg, ropog, tehát nem mernek ezért se felállni és elmenni illemtudásból. Benne van a pakliban, nagyon sok minden benne van, mert ez egy úttörő előadásnak számít, és igazából nem lehet tudni, hogy mire számítsunk. Azt tudjuk, hogy milyen ez a közeg, hogy milyen mértékű itt a homofóbia, vagy úgy nagyjából. Ahogyan Facebookon vagy médiában találkozunk kommentek révén, vagy ahogy ismerőseink, barátaink beszélnek ezekről a dolgokról, hogy nagyjából tudjuk, hogy ez így milyen közeg. Azt nem lehet előre kiszámítani, hogy színházi közönség hogyan reagál rá. Minden esetre az volt a mi célunk, hogy bármit is gondoljon a közönség erről a kérdésről, amikor idejön, ne érezze itt úgy magát, hogy ő felelősségre van vonva, kérdőre van vonva, hogy te miért gondolkozol úgy, ahogy gondolkozol, hanem egyszerűen csak mutatunk nekik történeteket, és ha ezek a történetek benned elindítanak valamit, akkor köszönjük, elértük a célunkat.